Márk evangélium a 16. részében az első verstől így hangzik Isten igéje. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária a Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor belentek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek! A názáreti Jézus keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt. Nincsen itt. Íme ez az a hely, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek meg Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket. És senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. A hét első napján kora reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment és megvitte a hét követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek. De nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának, a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk. Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Eddig is nem éljen, mindenki. Hála neked, mennyi atyánk, ezekért az igékért, amelyek igazak, amelyek hűek, amelyek biztosítanak bennünket arról, hogy Krisztus, a te egyszülött fiad, valóban feltámadt. Kérünk téged, adj nekünk hívő szívet, és ne hitetlent, és örvendezőt, hogy ne sírjunk és ne gyászoljunk, mint a 11, akik nem hitték el, hogy a te fiad feltámadt a halottak közül. Add nekünk húsvétnak újra az örömét, mindannyiunk szívét, a feltámadás öröme hadd töltse be. Háladással együtt, hogy Krisztus meghalt értünk, de feltámadt a halálból, elhozva nekünk az életet. Kérünk, hogy te erősíts meg bennünket a feltámadás bizonyosságában, az új és örök élet bizonyosságában. Add meg igét, hirdetőjét, Gulyás László testvérünket, a Szent Lelked által tudja hirdetni közöttünk a te szabadat, és add meg nekünk szintén a Szent Lélek által szívünk nyitottságát, a te ígédnek befogadásának készségét, és kérünk, hogy te magad Szent Lelked által írd a te szavaidat a mi szívünk hústábláira. Az Úr Jézus nevéért kérünk téged. Amen.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket, és a serdülőket, akik ma közöttünk vannak. Úgyhogy remélem nem lesz probléma a felnőtteknek sem, hogy talán kicsit egyszerűbb témát hozok, vagy egyszerűbben fogalmazok. Az első kérdésem az lenne, hogy voltál-e már szomorú? Ugye elég sokféle oka van a szomorúságnak, lehet az egy rossz jegy, lehet az a legkülönbözőbb esemény, ami bennünket ér. Még az is eszembe jutott, hogy voltál-e már szomorú egy rosszaság miatt? Ugye rosszaságot az ember nagyon könnyen elkövet, még ha tudja is, hogy abból baj lesz, mert rosszat elkövetni sokkal könnyebb, mint jót, valami nemeset cselekedni. És ugye az ember természete is könnyebben hajlamos azt megtenni a rosszat, kimondani egy-egy szót, amit az ember utána már megbán, hogy visszaszívna, de már nem lehet meg nem történté tenni. És mégis miért követi el az ember ezt? Mert belénk van ültetve a rosszaság. Voltál-e már szomorú? Gondoljunk arra, hogy ezek az asszonyok milyenek voltak aznap reggel, amikor a sírhoz mennek. Gondoljunk bele, hogy az utóbbi heteket, hónapokat, sőt éveket is együtt töltötték Jézussal. Együtt töltötték azzal a Jézussal, aki most már nincs többé. Mert a előtte való 3 nappal korábban, ugye nagypénteken megölték őt. Ugye nők voltak, talán még jobban áll rájuk, hogy még jobban megkedvelhették, megszerethették őt, mint a férfiak. Még inkább szerették őket. Még inkább szerették Jézust. És így mennek reggel, húsvét hajnalán a sírhoz, azzal a tudattal, hogy megkenik Jézus testét. Nincs többé az a mesterük, az a tanítójuk, akit ők nagyon szerettek. Nincs többé közöttük. Nincs velük. Nem beszélhetnek vele, nem mondhatják el a gondolataikat, és nem tanítja már őket Jézus. A Jézus halálával tényleg mindennek vége. Nagyjából ezek a gondolataik lehettek, hogy tényleg mindennek befellegzett, az összes reménységük oda van. És akkor eszükbe jut menet közben, hogy ja, még ott van az a nagy kő is, ki fogja elhengeríteni. És ez teljesen rá is tehette a pecsétet az egész hangulatukra, a végtelen szomorúság jellemezhette őket aznap reggel. Amikor a kő eszükbe jutott, talán olyan volt, mint amikor mi elfújunk egy gyertyát, csak hogy elkezd még füstölni, és nedves ujjal még gyorsan elnyomjuk azt a kis parazsat is. Hogy ne füstöljön tovább. Minden reménységük oda lett. Hol van az ő szeretett megváltójuk? Megváltójuk. Hol van az ő szeretett mesiásuk? Mesiásuk. Hol van az ő szeretett tanítójuk? Hol tanítja már őket? Hol gondoskodik róluk? Hol ad a lelküknek balzsamot? Nincs már többé, ott van benne a sírba. És valóban, hogyha őket szemléljük, akkor az juthat eszünkbe, hogy ha valaki Jézus nélkül él, akkor tényleg joggal lógathatja az órát. Akkor tényleg joggal lehet szomorú. Az ő bandukolásuk aznap reggel az valóban, minthogyha úgy mutatná azt a képet, hogy Jézus nélkül milyen lehet az ember? Miért is lehet szomorú? Hogy Jézus nélkül gondolkozva hova jutunk? Hogy Jézus nélkül élve? Vagy hogyha Jézus egyszerűen nem az Úr, és nem a megváltó, és nem a messiás az életünkben, akkor miért lehetünk szomorúak? És hogy jogos tulajdonképpen ez a mi szomorúságunk? Hogyha Jézus csak úgy egy test, amelyik oszlásnak indul a sírban, hogy Jézus csak egy történelmi személy volt, egy talán nagy tanító, nagy próféta, de meghalt, eltemették, kész, annyi. Jogos a mi szomorúságunk, jogos lenne a mi szomorúságunk. A 19. század második felében élt egy nagy gondolkozó, úgy hívták, hogy Nietzsche. 1900-ban halt meg pontosan, és ő ki is mondta azt, és tanította is, hogy nincs Isten. És megdöbbentő, hogy relatíve viszonylag egész fiatalon halt meg, 56 évesen. És az életének az utolsó 12 évét azt egy szellemi összeomlás jellemezte. Aki azt tanította addig, hogy nincs Isten, teljesen befordult, teljesen összeomlott, teljesen megbolondult. És próbálták ápolni az utolsó 12 év. Gondoljunk bele, 44 éves korától 56 éves koráig. Ereje terében kellett volna lennie. Egy nagy gondolkodó, aki kimondta, és tanította, és tartotta, hogy nincs Isten. Megöltük őt? Megöltük őt. A kereszten? A kereszten. Eltemettük? Eltemettük. És becsukódott a sír. Ha csak ez a mi életünk, ha csak a Jézus csak úgy mellékszálként ott van valahol a történelemben, ott van valahol a Bibliában, olvashatunk róla ragyogó dolgokat, ha csak ez jellemez bennünket, ki tudja, hogy hova jut a mi életünk? Ki tudja? Ezek az asszonyok nagyon szomorúak voltak aznap reggel, ahogy a sírhoz mentek. Meg akarták kenni Jézus testét. De az ő szomorúságukban mégis egy valamit megtanulhatunk tőlük, hogy nem maradtak otthon. De gondoljunk abba bele, hogy milyen szomorúak voltak. és talán jogos volt az ő szomorúság, de nem maradtak otthon. Elindultak. Ugyanez a gyász, ahogy olvastuk, ugyanez a sírás, ugyanez a szomorúság uralta le gyakorlatilag a 11-et is, a tanítványokat is. De ők otthon maradtak. És aztán, ahogy mennek a sírhoz, eszükbe jut még a kő is, de amikor odaérnek, akkor kiderül, hogy Istennek valami sokkal jobb terve volt a számukra. A kő el van hengerítve a sír szájáról. Istennek valami sokkal nagyobb terve volt, és sokkal jobb gondolata. És aztán, ahogy bemennek, és az angyal elmondja nekik, hogy ja, hát nincs itt a halottak között, nem érdemes őt keresni, föltámad, ők találkoznak az angyallal. Ők kapnak valami olyasmit, amit otthon maradtak, nem. És meghallják azt, hogy Jézus él. És valószínű, hogy ez a szó, hogy Jézus föltámadt, ez azért sok mindent előhozott az ő emlékezetünkben. Hogy mit is tanított Jézus, hogy harmadnapon föl kell támadnia. Ja, és hogy ő a világ megváltója. Az a bárány, aki elveszi a világ bűneit. És hogy akkor tényleg legyőzte a halált, legyőzte a bűnöket, legyőzte az én bűneimet is. Talán sok minden eszükbe juthatott akkor, amikor az angyal azt mondta, hogy feltámadt, ne keressétek itt. Hogy van megváltó. Aztán, hogy nem csak itt a földön készített valamit nekem, hanem hogyha él, hát beszélt arról is, hogy majd elmegy a mennybe, és helyet készít nekünk ott. Hogy ahol mi vagyunk, vagy hogy ahol ő van, ott legyünk mi is. De nem csak azt mondta, hogy majd egykor ott, hanem hogy már itt akar lenni velünk. Hogy ahol mi vagyunk, ott akar lenni ő is. Velünk van ezen a földön is, ma is, itt is, most is. Hogy él a mi Urunk és Istenünk. És olvastuk a Magdalai Máriának a történetét. Ő is eközött a három asszony között volt, aki reggel, kora reggel szomorúan kiment a sírhoz. És látták, ő is látta az elhenyerített követ, az angyalt, amitől csak talán összezavarodtak, hogy mi van, mi ez, föltámad, hogy, mi. Talán ők se értették, talán ő sem értette. És el is mentek, és azt olvastuk, hogy féltek, és meg voltak döbbenve. Mi van? Mi ez az újdonság? Jó, beszélt Jézus valamiről előtte. Na de hogy meg is történik? Elmegy ő is. De aztán azt olvassuk, hogy visszamegy. Hogy visszamegy. Ki volt ez a Magdalai Mária? Jézus egyik női követője, szinte tanítványa, akiből Jézus 7 ördögöt űzött ki. Egy teljesen ördögi megszállottság alatt levő személy volt ő, egy nő. Hova mehetne ő most Jézus nélkül? Hova menjen? Hova menjen haza? Minek menjen haza? Elindul a másik két asszonnyal, de aztán visszafordul. Hova menjen ő Jézus nélkül? Jézusnak itt kéne lenni a sírnál, a sír körül, hát valahol csak itt van. És amikor visszamegy, akkor ő az első, aki találkozik Jézussal. Hova menjen ő Jézus nélkül? Hova menjünk mi Jézus nélkül? Ne szaladjunk ennyire előre, menjünk még vissza oda, hogy mennek a sírhoz. Miért mennek a sírhoz? Azért, hogy megkenjék Jézus testét valami illatos olajjal. Még egy utolsó szolgálatot szeretnének tenni Jézusnak. Egy utolsó szolgálatot, amikor megkenik az ő testét. A bomló tetemnek nyilván nem jó illata van, és megérdemli Jézus azt, hogy adjunk neki kenetet, hogy a rothadó testnek a szagát elpalástolja az. Az utolsó szolgálat, az utolsó tiszteletadás jelen. Még oda megyek Jézushoz, és megkenem az ő testét. Igen ám, de útközben eszükbe jutott, hogy ott van a nagy kő, a sír szája. Hogyan megyünk be megkenni őt? Hogyan jutunk be? Sehogy. Sehogy. Úgyhogy teljesen jogos az ő szomorúságuk, amikor eszükbe jut még ez is. De mégis nem állnak meg. Nem fordulnak vissza. Nem mennek haza. És ez egy óriási dolog, és a mi számunkra is valami olyan, amin elgondolkozhatunk, hogy mi milyenek vagyunk. Én azt hiszem, hogy olyan vagyok, hogy elindulok, eszembe jut, hogy ja, ott az a nagy kő, hát három asszony, hát mit csinál három asszony? 20 férfi ember kellett ahhoz, hogy elég gördítsék a sír szájának a követ. Három törékeny asszony, hogyan fogja eltolni? Sehogy. Megyek haza. Elérem a célomat? Nem fogom elérni a célomat. Hazamegyek. Minek jöttem eddig el? Fölösleges járás. Fölösleges erőbefektetés. És ezek az asszonyok mégis gondolkoznak rajta, beszélgetnek, de mennek tovább. És nem fordulnak meg, és nem állnak vissza. Nem fordulnak meg, és nem állnak meg. És arra gondoltam, hogy mi akadályoz meg bennünket a szolgálatban? Mi akadályoz meg bennünket, hogy Istennek, Jézusnak szolgáljunk? Ez először is talán az, hogy nem tudjuk, hogy hol kezdjük. Hol kezdték az asszonyok? Hát nem ott, hogy na, csináljunk egy honlapot, ami majd látolhatják Jézust, mert azt sem tudták, hogy mi az a internet. Hanem valami egészen egyszerű dolognál. Valami egészen hétköznapi dolognál. Mit szoktak egy halott emberrel tenni? Megkenik. Ezzel megadják a végső tisztességet. Ezt az Úr Jézusnál is lehet. Megkenjük az ő testét, kifejezzük a mi tiszteletünket, a mi hódolatunkat, a mi imádatunkat. Mikor fejezted ki utoljára te tiszteletedet, hódolatodat, imádatodat Isten előtt? Ja, nem a itteni énekek alatt, hanem otthon. Ez egy egészen hétköznapi dolog is lehet. Mikor mondtad el utoljára azt, hogy kinek tartod Jézust? Hogy ki ő? Aki megváltott téged, aki nagy király, aki uralkodik egeken, földön, rajtunk is, embereken is, a történelmen is, és rajtam is. Akinek elmondom azt, hogy igen, neked akarok engedelmeskedni, akkor is, hogyha nem olyan a hangulatom. Akkor is, hogyha esetleg a szomorúság öntene el. Mikor mondtam el utoljára azt, hogy kinek tartom Jézust? Mikor mondtam el ezt neki utoljára? Aztán a másik, ami akadályozhat bennünket, az, hogy otthon maradunk. Hogy otthon maradunk, mint Jézus tanítványai. 3 évig tanulnak Jézustól, aztán most a döntő pillanatban, vagy utána, otthon maradnak. Otthon maradnak, és ott maguk egymást támogatják, talán minden esetre gyászos a hangulatok. Aztán talán arra is gondolunk, hogy hát a másik alkalmasabb, a szolgálatra képzettebb, jobb, ügyesebb, stb. De gondoljunk abba, hogy kik voltak az elsők, akik elmennek Jézus sírjához. Ezek az asszonyok. És azok a tanítványok, az a 11, aki 3 évig Jézusnál lakott, őt követte, akik tényleg föl voltak készítve mindenre, vagy föl lettek volna készítve mindenre, ők otthon maradnak, bezárkóznak. És kik azok, akik először látják Jézust, a feltámadottat? Ezek az asszonyok, akiket abban a korban még ember számba sem vettek. Nem tanúskodhattak bíróságon. Ezek az asszonyok. Szóval itt megint csak nem igaz az, hogy ki a tanultabb, ki a nemesebb, ki az okosabb, ki a jobb, hanem látjuk azt, hogy az asszonyokat választotta valahol Jézus, hogy első tanulói legyenek, mert ők nem maradtak otthon. Persze sok programunk lehetnek, sok minden oka lehet még ennek, nyilván csak úgy gondolkozunk rajta, hogy miért nem mondjuk el Jézusnak, hogy kinek tartjuk őt? És miért nem mondjuk el másoknak, hogy kinek tartjuk őt? Nem nagy dolgokat vár tőlünk, nem honlapok építését, nem misszió építését valami messzi törzsek között, hanem itt a magunk helyén elsősorban. Elmondani, hogy mit is tapasztaltunk Jézussal, Jézusról. És így fejeződik be aztán az evangélium is. Az asszonyoknak azt a feladatot adja az angyal, hogy menjetek el, mondjátok meg a tanítványoknak, hogy Jézus föltámadt. És aztán olyan érdekes, hogy Márk evangéliuma Jézust mint szolgát, Isten szolgáját mutatja be. Egy szolgánál mi a fontos? Az, hogy dolgozik. Reggeltől késő estig. Egy szolgánál nem fontos az, hogy mi a nemzetségtáblázat, hogy honnan származik, hogyan született. Ezért Márk evangéliuma nem is ezzel kezdődik, és nem is ezzel foglalkozik, nem is tartja ezt nagyon fontosnak, hanem azzal kezdődik, hogy eljött keresztelő János, aztán megkeresztette, bemerítette Jézust, és Jézus elment a pusztába, megkísértetett, és onnantól szolgál. És kora reggel már szolgál, már imádkozik, aztán gyógyít, késő estig gyógyít, és másnap reggel már a templomban van, és tanít. Ő az Isten szolgája. Az Isten szolgája, aki rengeteget dolgozott. És hogy fejeződik be Márk evangéliuma? Úgyhogy azt mondja, hogy mindazokkal, akik Jézusról bizonyságot tesznek, ő együtt munkálkodik. Együtt munkálkodik. Azt olvassuk, hogy fölment, fölvitetett Jézus az Atya jobbjára ült, a mennyekbe vitetett, az Atya jobbjára ült, Isten megtisztelte őt, az Atya jobbjára ült, és együtt munkálkodott azokkal, akik hirdették az evangéliumot. Ez ugyanaz, mint a Márk evangélium a vége, a hosszabb misszióparancs, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Az Isten szolgája, az Isten jobbján ülve nem hagyta abba a szolgálatot, hanem ma is velünk együtt munkálkodik. És megerősíti azokat a szolgákat, akik ezt a munkát végzik. Szóval ne maradjunk otthon, és ne forduljunk vissza, hanem menjünk el, és nézzük meg, hogy mi az, amiben Jézusnak szolgálhatunk. És nagyon érdekesnek tartom azt is, hogy Jézusnak akarnak szolgálni, és amikor elmennek, és az angyallal találkoznak, akkor az angyal mond nekik valami egészen egyszerű dolgot. Azt mondja nekik, hogy menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondotta nekik. Hogy azt mondja, hogy mondjátok el a tanítványoknak. Szóval ők az Istennek mentek szolgálni, ők Jézust szerették volna megtisztelni, ők Jézusnak akartak szolgálni, de ott az angyal az emberekhez fordította vissza. Ez is egy nagyon érdekes dolog, és talán lényeges. Hogy talán így lehet embereknek szolgálni, hogy az ember először Istennel találkozik. Nem tudom, hogy ki hogyan olvas reggeli csendességet, annak idején még a teológián megtanították, hogy egy lelkésznek óriási nagy veszély az, hogy a reggeli csendességét azt a gyülekezetnek tartja. Nem az, hogy mit kapok én az ige olvasásnál, hanem hogy mit fogok ebből majd elmondani a gyülekezetnek. És én erre szoktam is vigyázni, hogy ne a sok szolgálati lehetőségben ne másnak olvassam a magam csendességét, hanem én találkozzak az Istennel. Aztán onnan majd lehet valamit vinni esetleg, de mi az elsődleges? Én elmegyek Krisztussal találkozni, aztán onnan majd lehet, hogy Isten tovább küld a tanítványokhoz, az övéhez. Aztán itt van ez is, hogy mondjátok el a tanítványoknak és Péternek. Sokszor, vagy sokáig arra gondoltam, hogy hát és Péternek, hát mégis megtagadta Péter Jézust, hát annak a rossz fiúnak is, úgy ki kell emelni, hogy azt a rossz fiút, hát ugye mindig, amikor sorakozó van, akkor a rossz fiúkat mindig rossz lányokat talán, ki kell emelni, hogy ő rá is vonatkozik az. De itt nem teljesen csak erről van szó. Gondoljunk bele, hogy milyen lelki állapotban voltak az asszonyok. Szomorúak a végtelenségig. És a 11, szomorúak a végtelenségig. És Péter? Szóval én azt hiszem, hogy benne még inkább mélyre süllyed minden, ő maga leginkább, hogy van még itt bocsánat? Hogy van még itt kegyelem erre is? Én, aki olyan heves voltam, és azt mondtam, hogy ha kell, meg is halok veled. Van még nekem is bocsánat? És olyan jó, hogy az angyal kiemeli a nevét. Kedves Péter, lehet, hogy te süllyedtél a legmélyebbre, de neked is van bocsánat. És mire emlékeztet az angyal? Jézus szavaira, hogy előttetek megy majd Galileába, ahogy megmondotta nektek. Jézus szavaira emlékeztet. Ugye nem nagy gondolkodókra. Nietzsche mit mondott, Goethe mit mondott, Arany János mit mondott, mit láttunk tegnap a Mónika showban. Nem, hanem hogy mit mondott Jézus. És ez egy nagyon fontos dolog. Hogy Péter rád is áll, hogy mit mondott neked Jézus. Érvényes rád is. Szóval a bukott embernek Hát pontosan a bűnbe esett embernek van szüksége Jézus Krisztusra. Nem a tökéleteseknek, nem azoknak, akik azt mondják, hogy nincsen bűnük, vagy már nincsen bűnük, vagy minden rendben van, hanem pontosan akik megbánták ezeket a bűneiket. Hogy van bocsánat ezekre is. Sőt, hogyha nincsen bűnünk, akkor hazudunk, mondja a Szentírás. Van bocsánat még Péter bűnére is, és Pál apostoltól én nem szeretem elvitatni azt a mondatát, amikor azt mondja, hogy a bűnösök között első vagyok én. Mert azt nem véletlenül mondja Timóteusnak, hogy a bűnösök között első vagyok én. És hogyha nekem van bocsánat, akkor neked is Timóteus, neked is Péter, és nektek mindannyiótoknak. Hogy van bocsánat, hogy az Isten fia föltámadt a halottaiból, és van kegyelem, és ránk is érvényes az. És még néhány gondolatot a kőről, hadd mondjak, a kőről, ami elválasztotta őket attól, hogy szolgáljanak, attól, hogy lássák Jézust, Jézus testét. Ja, útközben mennek, és akkor hirtelen eszükbe jut, hogy ja, hát még ott van a kő is. És gondoljunk arra, hogy ez egy valóságos probléma volt, ez egy nagy probléma volt. Ők hárman, egy hatalmas kő ellen, ami elválasztja őket Jézustól. És arra gondoltam, hogy vannak azért nekünk is ilyen komoly és nagy problémáink, amiket nem tudunk megoldani. Amiken csak úgy gondolkozunk, beszélgetünk, és amik úgy talán el is választanak Jézustól. Apa és anya veszekszik. Mi az, ha nem egy ilyen kő, ami elválaszt Jézustól, és amit nem lehet megoldani? Nincs munkahelyem. Mi az, ha nem egy ilyen kő, ami sokszor az embert nagyon megbötri, és csak a probléma körül forog? Vagy legyen az egy betegség, vagy legyen az egy szomszéd, vagy bárki, aki mindig mindent jobban tud, és nem is átalja ezt elmondani. Hogy ő sokkal okosabb, mint én. Legyen az sok minden, ami ilyen kő. És lehetnek nekünk nagyon jó ilyen beszélgetéseink, hogy milyen hatalmas az a probléma, mi lesz velünk, hogyan oldjuk meg, és hogy a keresztényként gyűlünk össze, igen ám, csak egy probléma van, hogy Jézus, mint halott történelmi személy, nagy próféta, nagy ember, nagy tanító van az asszonyok fejében. Hogy inkább olyan mellékszereplő, és nem fő szereplő. Hogy nem úrként és Krisztusként gondolnak rá. Hogyan van Jézus a mi életünkben? Hogyan gondolunk rá? Hogyan beszélünk meg egy-egy problémát? Hogy jó, hát megtartottuk előtt az áhítatot, beszéltünk valamiről, de nem most, akkor vegyük elő a problémákat. És a kettő úgy elválik. Egyszer még egy tanárom mondta azt, amikor kérdezik, azt mondja, hogy kérdezik, hogy és milyen a hitéleted? Azt mondja, hogy ő ezt nem szereti, ezt a kifejezést, hogy milyen a hitéleted. Mert ez azt tükrözi, hogy van egy hitéletem, és van egy hitetlen életem. Van egy gondolatkör, ahol Jézus ott van, és van egy olyan, ahol ki van zárva a problémáimból, a nehézségeimből, vagy az örömeimből. Reggel elolvastam a Bibliát, meg volt a jó hitéletem, aztán csinálom a magam munkáját, függetlenül Jézustól. Mellékszereplőként valahol ott van, de nincs egy fohászom hozzá. Mert annyira oda koncentrálok a problémára. Hol van Jézus a mi életünkben? És amikor odaérnek az asszonyok, akkor látják azt, hogy Istennek valami sokkal nagyobb és jobb ötlete volt. Sokkal jobb gondolata, mint amiről ők gondolkodhattak volna, vagy amit ők elgondolhattak volna. Hogy Isten az ő fiát föltámasztotta a halálból. Hogy van egy élő megváltunk, hogy van egy élő Krisztusunk. Hogy él az Úr, és mi is ő vele. És ahogy mondtam, hogy nem csak itt, ezen a földön, hanem valami újat, el nem gondolhatott készített a mi számunkra. Ja, anyák napja van. Anyák napja a magam részéről kicsit hasonló ehhez a három asszonyhoz, amit az anyák végeznek. Mit csinál ez a három asszony? Amikor elmúlik a szombat, tehát szombat naplemente körül, elmennek és illatos keneteket vásárolnak. Aztán másnap kora reggel már úton vannak a sír felé. Ugye, mit csinálnak? Végül is megtervezik a másnapot. Mit kell másnap csinálni? Aztán elmennek, fölkészülnek rá, megvásárolják az illatos keneteket. Na most az illatos kenetek, azok nem a nyugati aluljáróba kapható valami olcsó utánzatok voltak, hanem tényleg nagyon drága kenetek voltak azok. Nagyon sokat fizettek azért a kenőcsért. És aztán másnap kora reggel már úton is vannak. Miért? Szóval, minthogyha az anyák lennének ilyenek, akik kora reggeltől késő estig, és megtervezik a napjukat, meg a másnapot is, és mindent átgondolnak, de miért? Mert van valami olyan szeretet bennük, ami hajtja, űzi előre őket. És talán nekik ez természetes? De mi látjuk, hogy van ebben valami rejtély, valami olyan sejtelmes dolog. Akik nem vagyunk, és nem leszünk anyák, nekünk marad ez a sejtés. És nekik van az a plusz. És ez bennünket legalábbis arra taníthat, hogy nem csak az a világ van, amit mi kocka fejjel elképzelhetünk. Van egy másik. És sejthetjük a külső jeleiből, hogy van ott valami. Hogy nekik van valami pluszuk. Amikor látjuk, hogy már végkimerültség szélén van az anyuka, de azért még megy, és valami hajtja előre. Már rég összeroskadtunk volna. Olyanok lennénk, mint a 11. Otthon maradunk, sokkal könnyebb otthon maradni, sírni, gyászolni, egymást támogatni a sírásban és gyászolásban. De az asszonyok elmennek és csinálják. De az anyák fölkelnek és mennek és csinálják. Ezt aztán arra gondoltam, hogy ez olyan, mint a mennyország is egy kicsit. Hogy vannak bizonyos jelek, bizonyos apró jelek. És ez arra utal, hogy oda át valami fantasztikus és csodálatos dolgok fognak történni, de csak sejtéseink vannak. De nem csak az a világ van, amit mi magunknak elképzelhetünk. Van azon kívül, van a három dimenziónkon, vagy négy, vagy 27, vagy mindegy, hány dimenziókon kívül valami más világ, és csak sejtéseink lehetnek. Hogy mi az oda át. És aztán olyan jó még a Bibliát máshonnan is olvasni, mert vannak, akik nem anyák, vagy nem lesznek anyák, vagy nem lehetnek anyák, és Isten még az ilyenekre is gondolt. És azt mondta, hogy újjongj, meddő, aki nem szültél, vígan örülj. Örvendj, aki nem vajultál, mert több fia lesz az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ilyen is van. Hogy Isten mindenkire pontosan gondol. A Péterekre is, az asszonyokra is, az anyákra is, akik nem anyák, és nem lehetnek anyák, akik egyedül vannak, akik bátortalanok, akik szomorúak, akik öregek, akik betegek, akik mindenféle nyomorúságban vannak, és egyre nagyobb problémákban. Jézus mindenkire odafigyel, és Jézus mindenkiért föltámadta halottaiból. Imádkozzunk. Megvalljuk neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy hisszük, hogy élsz, hisszük, hogy megváltottál bennünket a nyomorulságos testünkből, a bűnből, a halálból, aminek nincs jó vége. De adtál valami olyan jövőt, amit el nem tudtunk képzelni, amit ma sem tudunk elképzelni, valami olyan módon, amit senki emberfia előtte át sem tudott gondolni, hogy a te halálodon keresztül vezet a út, a mi útunk a mennybe, vissza az atyához. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy értünk haltál meg. Köszönjük, hogy értünk támadtál fel. És köszönjük, hogy van szabad még ma is hozzánk. Akármilyen mélyen legyünk, akármilyen szomorúságban, akár mekkora problémák vegyenek is körül. Hisszük, hogy élsz, hisszük, hogy ma is munkálkodsz, és nem csak meghaltál, és nincs vége mindennek, azzal, hogy a sírba került a tested. És köszönjük neked a mi szüleinket, akik vezettek, óvtak, tápláltak bennünket, és mégis külön köszönjük a te igédet, amikor azt mondtad, hogyha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához fogad engem. Köszönjük, hogy ilyen Isten vagy, aki közel hajolsz hozzánk. És kérünk azért, hogy olyan öröm legyen a mi szívünkben, efölött, hogy te Istenünk és Atyánk lettél, hogy el tudjuk másoknak is mondani azt. Meg tudjuk neked vallani, hogy kinek tartunk, kinek vallunk téged. De el tudjuk mondani a mi osztálytársainknak, szomszédainknak, barátainknak. El tudjuk mondani a családban is talán, hogy kinek tartunk mi téged. Nem nagy szavakat válsz, nem nagy tetteket, hanem ami úgy természetesen folyik, következik a mi gondolatainkból. Kérünk, hogy járd át a mi gondolatainkat, vezess bennünket ma is. Áld meg a mi közösségünket veled az úrvacsorában. Engedd, Urunk, hogy hadd legyen bennünk az a hit, hogy amilyen bizonyos az, hogy testünké, testünk részévé válik az a kenyér és az a korty, ugyanolyan biztos, hogy te megbocsátottad minden bűnünket, és nem kell azok nyomása, terhe alatt élnünk, hogy nálad valóságos a szabadítás. Hadd éljünk a te erőddel, aki feltámadtál, aki feltámasztasz bennünket is. Hadd kérjünk még az öregekért, az idősekért, a betegekért, akik talán ki sem tudnak mozdulni otthonról. Kérünk azokért, akik érettségire készülnek, akikre nagy teher nehezedik. Kérünk azokért, akik betegek vagy beteget hordoznak. Kérünk, hogy te adj nekik erőt, ahogy énekeltük is. Hadd legyél ott minden gondolatunkban, problémánkban, nehézségünkben. Legyél jelen a mi életünkben. Amen.